Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. A tanulásnak, a kutatásnak és a befektetéseknek éppen az ellenkező irányba kellene mutatniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Igent az ártatlanokra, igent a fiatalokra és igent mindazokra, akik békéért és igazságért kiáltanak. Véli 14. Leó pápa. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk. A Folgrup Tália énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. Már 1996 tavaszán sem dicsekedett a zajzoni demográfiai adatokkal Rab Gyula evangélikus lelkész, akit Vári Marianna keresett fel. Példás összefogással újult meg Magyar Beréte református temploma 2003-ban, a templom szentelésen készült összeállításunk. 19. századi sírköveket emeltek ki és állítottak helyre Havattőn 2013 tavaszán. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Zajzon, Brassótól keletre, Pürkerec déli szomszédjában fekvő barcossági Csángó település. 1996 tavaszán Vári Marianna járt a településen, és Rab Gyula evangélikus lelkésszel is elbeszélgetett.
A helyszínen Orbán Balázs nagyon-nagyon távoli múltnak tűnik, sőt, távoli múlt az 1931-ben megjelent Csángó naptár is, amelyből most idézek, hiszen jóformán mindebből semmit nem látunk, és talán nem is nagyon emlékeznek már rá az emberek. Szép Erdélyországban, közel az egekhez, a Bércek honában, hol százados szelek csendes éjszakákon dalulva játszanak dicső atyák korán, ott a barcaság egyik elrejtett zugában, a Zajzonpatak kies völgyében épült Zajzon. Eddig ez igaz. De következzenek az adatok. A község 14.294 hold és 1417 öl kiterjedésével hosszú fal után következik. Lakóinak száma 1517, ebből magyar 1241, román 276. Más nemzetiségű nincs. Vallásra nézve 1237 evangélikus, 276 görög-keleti és 4 más. Zajzonnak van állami és evangélikus népiskolája, postája, csendőrsége és egy szállodája. A természettől megáldott község fürdőhely, és így ismert és látogatott. Messze földről felkeresik az élet küzdelmeiben kifáradt, pihenésre vágyó és gyógyulást kereső embertársaink. Vasas és jó tartalmú ásványvize, borvize és fürdője gyógyító hatású. Nyaranként sűrűn látogatják a kirándulók is, hogy tiszta, hűvös levegőjű és vidám zenétől hangos, árnyas sétaterén néhány gondtalan percet tölthessenek. Eddig tart az idézet, és mi az, amit most itt még megtalálunk, illetve mik azok az égbe kiáltó különbségek, erről talán hiteles képet tud nyújtani a jelenlegi evangélikus lelkész Rab Gyula.
Zajzon elnevezés több régi okmányban is előfordul. Így Honorius pápa 1222 évi bulájában, ahol Gercila néven szerepel. Jelenleg a falu lakossága 1000 lélek, ebből 650 magyar és 350 román. Régen a falu zömében mezőgazdász, állattenyésztő és építőiparos volt. A föld sokszor kevésnek bizonyult, így a falunak a férfi népe nagyvárosokban kellett, hogy megkeresse a mindennapi kenyeret, Budapesten és Bukarestben egyaránt. A bukaresti evangélikusok nagyobb része Zajzonból, Pürkerecről és Tatrangból vándoroltak ki. A háború után a gazdaság és a szocialista helyzet teljesen megváltozott. A magántulajdon sajnos megszűnt, az emberek teljesen elszegényedtek, és jöttek a nem szeretem napok is a Ceausescu idejében. Hála az Istennek, hogy abban az időben is állott a templom. A templom egy összekötő erő volt az emberek szívében, lelkében, amelyik megtartotta ebben a nehéz Ceausescu időben is. Templomunkat 1799-ben építették. Bizonyára az emberek akkori szegények voltak, ezért sikerült ilyen kicsire és ilyen egyszerűre a mi templomunk. Templomunk építés előtt híveink Pürkerecre jártak a nagy templomba, Onnan leváltak későbben az idők folyamán, és a zajzoni evangélikus egyház temetőjébe építettek egy kis kápolnát. A gyülekezet lélekszáma időközben állandóan nőtt, és a hívek elhatározták, hogy építenek egy nagyobb templomot. Ez a jelenlegi templomunk.
Sajnos egy ideig nőtt a hívek száma, de utána elkezdett csökkenni, hiszen ha csak az 1931-es adatokhoz hasonlítjuk a jelenlegi helyzetet, akkor is szomorú változások vannak.
Sajnos, hogy minden esztendőben kevesebb és kevesebb konfirmandus van. 25 évvel ezelőtt, amikor Zajzonba jöttem lelkésznek, akkor 20-30 gyermeket konfirmáltam évente. Jelen pillanatban 10-et konfirmálunk. Szintén 20-25 évvel ezelőtt évente 20-25 gyermeket kereszteltünk, jelen pillanatban az elmúlt esztendőben 5-öt kereszteltünk. Évente eltemetünk 22 embert körülbelül, és keresztelünk 5-6 gyermeket.
Ezek mellett a szomorú tények mellett azért mondhatunk szép dolgokat is, hiszen fordult még egyet a világ, és megadatott az a lehetőség, hogy tegyen valamit a közösségét.
Hála az Úristennek, a forradalom után nagyon sokan jöttek külföldről segítséget, kínálva és hozva a Zajzon egyháznak is. Így Finnországból tetemes segítséget kapott a gyülekezet, aminek eredménye, hogy megjavítottuk a templomot, a lelkészi lakást megújítottuk, és 2 évi hosszas pereskedés után az egyházközségnek sikerült, hogy visszaszerezze az elkobozott egyházi épületét, a kultúrházat. Visszaszerzés után külföldi segítségből sikerült, hogy ezt az otthont otthonná tegyük, megjavítottuk több millió lei értékben, és most rendelkezésére áll ez a kultúrház az evangélikus egyház részére, de felajánlottuk a helybeli lakó ortodoxoknak is, hogy bármikor ebben a kultúrházban ők is tarthatnak összejövetelt előadásokat.
Igénybe vették?
Egy alkalommal igénybe is vették, és ez nekünk is öröm, hogy rájöttek arra, hogy nem csak azért kellett nekünk ezt visszaszereznünk, hogy miénk legyen csupán, hanem azért is, hogy ez egy szép épület legyen, és a falunak ne egy megrongált épülete legyen, úgy, mint a többi épületek, hanem lássák meg, hogy ebben emberek laknak és dolgoznak.
Folyik-e valamifajta hagyományápolás is ebben a kultúrházban?
Hát sajnos Zajzonnak éppen olyan sok hagyománya nem volt. Jelen pillanatban a fiatalok évről évre felújítják a boricatáncukat, és minden esztendőben egyszer-kétszer eljárják ezt a táncot.
Elhangzott interjúnk Rab Gyula zajzoni evangélikus lelkésszel készült, a riporter Vári Marianna volt. Hangfelvételünket 1996. március 17-én hallhatták a Falu Világa című műsorunkban. Most Szabó Edit énekel.
Figyelj szívedre most, légy csendben, figyelj, mert valami nincs rendben. Ha hív a szerelem, ne hagyd, hogy elsuhanjon már. Vigyázz, hogy ne legyen majd késő, ha hív a szerelem, ha eljön. Most kell, hogy észrevedd, nézd, itt van, ne feledd, hisz vár. Te rád vár minden, ami szép itt a földön, hogyha eljön szíved él. Hidd el, örök a szerelem itt a földön. Rád talál, nem bocsájt soha már. Figyelj szívedre most, légy csendben, figyelj, mert valami nincs rendben. Ha hív a szerelem, ne hadd, hogy elsuhanjon már. Oh, rád vár minden, ami szép itt a földön. Hogyha eljön szívedé, hidd el, örök a szerelem itt a földön. Rád talál, nem bocsájt soha már. Figyelj szívedre most, légy csendben, figyelj, mert valami nincs rendben. Ha hív a szerelem, ne hadd, mert el soha nem vár. Mert nem vár, mert nem vár.
A múlt hangjai, értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Manapság, ha templomépítésről vagy felújításról hallunk, érthetőnek tartjuk, hogy az egyházközség a szükséges pénzalapokat csak külföldi segítséggel, testvérgyülekezetek támogatásával tudja előteremteni. Vannak kivételek is. Többnyire azokon a vidékeken, ahol a közösség számára a templom egyet jelent a megmaradással. A Besztercenaszód megyei magyar berétén a mindössze 150 lelket számláló kis református gyülekezet szinte teljes egészében önerőből újította meg templomát. Ez az összefogás példaértékű, hiszen a munkálatok összértéke meghaladta a 300 millió lejt. Most következő hangképes összeállításunk a megújított magyar berétei templom hálaadó ünnepén készült, május 25-én. Részletet hallunk az erdélyi református egyházkerület püspöke, Pap Géza, és a magyar berétei református lelkész Molnár Endre köszöntő beszédéből, a templomi ünnepély művészi műsorából, és megszólaltatjuk az ünnepség néhány meghívottját, résztvevőjét is.
Én azt hiszem, testvéreim, amikor szerte az országban, református egyházban templomok épülnek, régi templomokat megjavítanak, akkor mi hálát kell adjunk a titkos bánya mélyében terveket szövő úrnak, egy kicsi, mondom, 150 lelkes gyülekezet 2,5 millió lejes adománnyal járul hozzá személyenként ahhoz, hogy Istennek háza, Istennek hajléka végre megépüljön. Nem csak a gyülekezet tagjai mozdultak meg, de megmozdultak azok is, akik elköltöztek a faluból, de érezték kötelességüknek, hogy ők is hozzájáruljanak Isten hajléka építéséhez. És megmozdultak a falubeliek, megmozdultak az ortodox testvérek is, és ők is hozzájárultak lehetőségük és tehetségük szerint a testvér gyülekezet építéséhez. Szép példája ez, testvéreim, az összefogásnak, szép példája annak, hogy a sok szorgos kéz együtt és közösen mit tud tenni és mit tud cselekedni.
Templomunk 1900-ban épült, és egy viharos évszázadon át volt közösségünknek, ennek a magyar berétei maroknyi gyülekezetnek megtartó, védelmező és erős bástyája. Az itt elhangzott ige építette, erősítette hitben és lélekben az itt élőket. Köszönetet mondok az egész gyülekezetnek, azért az áldozatos munkáért, amelyet magára vállal, az Isten ügyében való buzgolkodásban.
Messzire szállalunk, hall meg, ó Jézusunk, csak feléd indulunk vágyakozva. Éledünk, őse meg, legeszem hatalmat, így fogadj el bűneinket, Krisztusunk vidd magasra.
A Dézsé Református Egyházmegye esperese Gudor Lajos. Mit jelent ez az esemény az egyházmegye életében?
Nagy ünnep az egyházmegye életében, ugyanis kis gyülekezetnek a vendégei vagyunk, Magyar Beréte alig 150 lelkes számláló református egyházközség, és gyönyörűen megjavította a templomát. Ez örömre szolgál nekünk, és a rádió hallgatóinak is, remélem, hogy ugyanúgy.
A templomban sok fiatal református lelkész láttam. Ez azt jelenti, hogy itt az egyházmegyében történt egyfajta generációváltás?
Az egyházmegyének a lelkészeinek a 70%-a fiatal. Tényleg egy generációváltás történt, és ez jó hatással volt az egyházmegye gyülekezeteire.
Vannak-e olyan települések, ahol lelkipásztor hiány van?
A Dézsi Református Egyházmegyének 57 anyaegyháza van, abban 43 lelkész szolgál. Vannak olyan gyülekezeteink, amelyek nem tudnak eltartani lelkész, nagyon kis lélekszámúak. 6 gyülekezetünk van, ahol nincsen lelkészünk, lelkész hiányunk van. Remélhetőleg most a végzesők közül fogunk új lelkészeket kapni.
Áldom meg téged, áldom az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő, orcáját mennyekből fordítsa el áldatát, könyörüljön rajta, könyörüljön rajta, adjon békességet.
Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Pap Géza.
Ami különlegessé teszi a berétei ünnepséget, az az, hogy egy 150 lelkes gyülekezet tud szinte teljes egészében önerejéből egy templomot megújítani. 300 millióhoz közel áll az az összeg, amit erre a templomra fordítottak. Ami számomra messze mutató az, hogy hogyan tud ez a kicsi közösség összefogni és egy ilyen hatalmas munkába belekezdeni, de hogyan tudja a többieket, tehát az elköltözötteket, a már más vidéken lakókat is mozgósítani ennek a célnak az érdekében. Ami igazán példamutató az, hogy azok is visszajönnek, és adományokkal annak idén hozzájárultak ehhez a mai naphoz, ennek a templomnak a felújításához. Jelzi számomra, hogy az összefogás mennyire fontossá válik, ami egyre fogyó erdélyi magyarságon körében.
Az elszorványosodás egyre inkább jellemző az erdélyi magyar közösségre, nem csak a végeken, hanem a belső erdélyi területeken is tapasztalható egyfajta elszorványosodás.
Én úgy tudom ezt elképzelni, mint amikor a testben a fő ütőerek, azok még tökéletesen működnek, de a hajszálerek csendben eldugulnak. Ahogy egyik-másik vidéken fogy a magyarság, vagy akár a reformátusság létszáma, akkor ez hasonlítható ahhoz a hajszálérhez, ami csendben lassan elhal, és ahol nincs oxigén a szervezetben, ott csendben maga a test, vagy annak egy része is elhal. Az Erdélyi Református Egyház kerületet, hát fogalmazok most ilyen hivatalosan, de mondhatnám így is, hogy engem személyesen, mondhatnám úgy is, hogy a vezetőséget minden időben foglalkoztatta a szorványügy. A nagy kérdés az, hogy mit lehet tenni a szorványügyben, mert mindenkinek vannak ötletei. Elő lehet állni, politikai programot lehet kovácsolni a szorványügyből, de nekem a tapasztalatom az, hogy nagyon kevesen tesznek valóban a szorványügyért. Van néhány olyan, idézőjelbe teszem, megszállott ember, aki a szorványért élhal, és a kisebb gyülekezetek megmentését, felkarolását tűzte élete céljául. Mit tudunk mi tenni? Először is felmértük azt, hogy világos, mi a református egyház kereteiben gondolkodunk, hogy melyek azok a kisebb települések, vagy kisebb gyülekezetek, ahol 300 alatt van a lélekszám. ott, ahol 300 alatt van, és mondjuk 70 évhez közeledik az átlag életkor, ott ki lehet számítani, hogy rövid időn belül egy gyülekezet el fog tűnni. Ezt sóhajtozva mondom, az ország színéről, térképéről. De addig? Mi történik addig? Amikor egy édesanyja beteg, akkor természetes az, hogy az ő gyermekei ott vannak a beteg ágyánál. A halál az egy elfogadhatatlan gondolat. Megviseli minden szempontból az embert. És egy lelki pásztornak adatik az a nagyon nehéz feladat, hogy ott üljön egy haldokló gyülekezet ágyánál. Tudjuk, kiszámítjuk, meg fog halni. De valakinek ott kell lenni addig, és kell ápolnia, gondoznia, lelki gondoznia, és mindent meg kell tennie a lehetőségekhez mérten. Igen, jöhet most a kérdés, elvárhatjuk egy lelkipásztortól, hogy sárban, rogyadozó parókián, csak úgy nagy lendületből most magára vállalja ezt a nehéz feladatot. Igen, elvárhatjuk, viszont egyetlen dolgot nem lehet figyelmen kívül hagyni, aki dolgozik, az meg kell kapja a fizetését. És a kisgyülekezetekben és a szorványvidéken éppen ez a legnagyobb gond, hogy volnának emberek, akik kimennek, akik akár az életüknek egy bizonyos részét rááldozzák, rá teszik erre a szolgálatra, de a fizetést azt meg kell kapják. Éppen ennek érdekében próbáltunk holland, svájci és németországi testvéregyházakhoz fordulni. Közöltük velük az összes 300 lelken aluli gyülekezeteknek a listáját, azzal a kéréssel, hogy konkrétan a lelkipásztor fizetéséhez járuljanak hozzá. Tehát emberünk van, kisgyülekezetünk sajnos egyre több, és úgy érezzük, hogy egy nagyobb testvér segítségére volna szükségünk ahhoz, hogy a lelkipásztor a fizetését megkapja.
Elhalkult és elhalt az orgona, de új neszkél most a templomfalakból. Nem halljátok? Itt körül a falakban dobognak a beépített kövek. Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vernek, egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett.
Beres Rozália vagyok, Székkenyerű Szentmártonból.
Én Almás Málomból, Máté István.
Almás Málomi, Máté Rozália, Berétei Rémánéval.
Mit jelent a berétélyeknek ez az új templom? Nagy erőfeszítésbe került, hogy így újjáépítsék?
Hogy meg tudtuk csinálni, és a Jóisten velünk volt, erőt adott, kitartást.
Önök is bepótoltak ebbe?
Mi sajnos nem, fizetik, hogy jöjjünk el, a rokonok, és eljöttünk.
Nem hirdetett senki, hogy adjunk, adományozunk vagy valami, de hát aztán bejöttünk, itt van a rokonságok vannak, meghittak a templom szentelésnek. Szép ünnepi. 68-ban még voltam ezt szerintem Magyar Béten.
A berétélyek templomba járó emberek?
Igen, templomba járok, igen. Csak már nagyon ki vannak öregedve. A fiatalok mind elmentek, több az öreg itthon.
De ma mindenki hazajött, gondolom.
Ma mindenki itthon volt, fiatal mindenki, igen.
Márton Katalin vagyok Magyar Décséből. Elcsodálkoztunk, hogy milyen nagy közönség gyűlt ide össze, ebbe a kis faluba.
Én is Magyar Décséi vagyok. A nevem Cire Éva.
Szálak fűzik Berétéhez?
Hát igen, apósomnak az édesanyja volt a testvére. És akkor így ebből kifolyólag jöttünk mi is.
Nem is hallottuk, hogy újjáépül ez a templom. Adokozhattunk volna, de nem voltunk értesítve erről. Jó szívvel mondom, hogy adtunk volna. Mert mindig a református egyháznak a tagjai vagyunk, és szívesen adakoztunk, de nem volt a községünk értesítve.
Két fiatalt is megállítottunk.
Titiana Anna Mária, Besztercéről, itt mámihoz jöttem.
Tóth Attila, Magyar Borzás, szép ünnepély, és nagyon barátságosak az emberek.
Szép ünnepély is, nagyon betartsák itt a britélyek a vallásságot, és nagyon várták.
Kevés a fiatal, ahogy elmondják a faluban. Igen. Mit gondoltok, lesz jövője?
Nem hiszük, mert minden fiatal elmen városra.
Pár év múlva lehet, hogy majd vissza fognak jönni, de most ezekbe pár évekbe biztos, hogy nem.
De ugye Miklós. Az előző hallottuk, hogy 3 millió helybe kerül, egy személynek kiadja meg. Mindenki megadta. 90%-on a templomba jár. Száma van egy így, hogy nem érkezik, vagy el van mellve, de az különben mindig mindenki.
Lakatos Domi.
Hol áll a?
Egy berétei fiatalnak mit jelent az, hogy most felújították ezt a szép templomot?
Nem lesz annyi probléma mostan. Nyugodtabbak lesznek az emberek. Jöhetnek most már a templomba.
reméljük, hogy többet járni fognak templomba, és városról hazajönni fognak.
De a berétélyek mindig is jártak, 50%-os a templom látogatottság.
Hát jártak, az idősebbek, inkább fiatalok, néha.
Elég kevesen vannak, több része városon van, és városon iskolában, hétvégén, meg itthon, és ünnepekkor.
Aki itthon van, eljár vasárnaponként a templomba?
Néha elmegy. Délelőtt, vasárnap délelőtt, délután nem nagyon. Az idősebbek járnak sűrűbben templomba.
Nagy teher volt a berételieknek ez a 3 millió, amit ki kellett adni a javításra?
Elég nagy volt. Sok az idős nyugdíj, 200-300 ezer, leven 400 ezer legtöbb kollektív. Nehéz volt nekik kiadni ezt a pénzt.
Magyar Beréte református lelkipásztora Molnár Endre.
A templom olyan közösségnek a menedékhelye, amely egyetlen egy magyar sziget itt ezen a környéken. A legközelebbi magyar ajkú falu is körülbelül 10 kilométernyire található Magyar Berététől, és a templom valójában egy erős bástyája gyülekezetnek, ahol mindig lelki táplálékra, lelki erősítésre, lelki építésre leltek Isten igéjében.
Mennyire mozgatta meg a falu közösségét, a falu református és más vallású közösségét a templom feljavítása?
A templom feljavítása és az ünnepségekre való készülés testileg, lelkileg megmozgatta az egész falu közösséget, sőt mondhatni az egész megyét, ugyanis a megyei önkormányzat és a községi vezetőség nagyon jelentős mértékben hozzájárult ezeknek a munkálatoknak a kivitelezésében való segítségben, és az ünnepélyi minél szebbé, minél emlékezetesebbé való tételében az utat például megjavították, ugye láthattuk és láthatták, akik erre jöttek, hogy egy új úton jöhettek, és ez valójában nagy anyagi befektetés, és dicséretre méltó dolog, hogy ennyire odafigyelnek erre a kicsi falura is. Amikor a javítási munkálatok folytak, akkor az egész református közösség, és nem csak a református közösség, fizikailag, testileg jelen volt, segített, és ez mintegy megmozgatta a mi kicsi falunkat is. Mindenki a szívügyének érezte a templom javítását, a templom javításához való hozzájárulást, és eszerint cselekedett minden egyes magyar berétei lakos, vagy innen elszármazott.
Tiszteletes úr, ön szerint miben fog megváltozni a közösség élete ezután?
Valójában egy reménység sugár csillant fel a Magyar Beréte lakói számára és a mi kis református közösségünk számára, hogy mások is még gondolnak ránk, látnak bennünket, figyelemmel kísérik a mi munkánkat, és együtt örvendeznek velünk, ami egy óriási elégtételt adhat mindannyiunk számára, hiszen mind öregek élnek itt ebben a faluban, úgy gondolják, hogy már mindenki elfeledkezett róluk, de ez a mai nap, ez a mai ünnepség egészen mást bizonyított.
Az elmúlt közel 17 percben a magyar berétei felújított református templom szenteléséről hallottak összeállítást László Edit szerkesztésében. Hangfelvételünk 2003. június 5-én hangzott el a Hitvilág című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Téged az élet az új remények virágos útján küldött én felém. Szemedbe néztem, és most már értem, hogy miért tanultam újra hinni én. Elhiszem, hogy odafent az égen a sok-sok csillag mind aranykerék. Én elhiszem, hogy odakönn a réten, a vadvirágok mondanak mesét. És elhiszem, hogy őszi éjszakákon a lehultak a sárgult levelek, a boldogságra ráterül az álom, és megöli a nagy szerelmeket. S ha te mondod, úgy hiszek a meséknek, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. Te vagy a jónak, a sok szép szónak fehér virága, szívem rejtekén. A forró vágynak, s a boldogságnak ezer csodáját inted most elém. Én elhiszem, hogy odafent az égen a sok-sok csillag mind aranykerék. Én elhiszem, hogy odakönn a réten a vadvirágok mondanak mesét. És elhiszem, hogy őszi éjszakákon a lehultak a sárgult levelek, a boldogságra ráterül az álom, és megöli a nagy szerelmeket. S ha te mondod, úgy hiszek a meséknek, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. És elhiszem, hogy őszi éjszakákon a lehultak a sárgult levelek, a boldogságra ráterül az álom, és megöli a nagy szerelmeket. S ha te mondod, úgy hiszek a meséknek, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek. Mert nagyon-nagyon-nagyon szeretlek.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Donát István vagyok, Prohavat Egyesület alelnöke. Ez avattőnek az értéke, 20 év múlva majd úgy fogják hívni avattőt, ahol vannak a híres sírkövek. Sokat járva a temetőbe észrevettem az egyedi ornamentikát, ősi motivumvilágot, ami jelenik meg a mi temetőnkbe. Utána olvasva Péterfinek a könyvéből, akkor tisztult le a kép, hogy pont havattőmesterek is csinálták az egész környéknek, és ez egy olyan érték, amit mi meg kell őrizzünk, és amire vigyáznunk kell. 1800-as évek, 1700-as években csak homokkőből voltak csinálva a sírkövek. Amit sikerült összeszámolnom, közel 140 sírkő, szerintem ennél több is van. Most sikerült egy olyan 27 embert összeszedni, akik önzetlenül jöttek dolgozni és helyreállítani a sírköveket. Úgy látszik, nekik is fontos volt, hogy ezeket helyreállítani, és utána pedig lekezelni, szakembereket bevonni, impregnálni őket, hogy a víz leperegjen róluk, majd szeretnénk weboldalt nekik, és megmutatni a nagyvilág felé, hogy milyen értékes a havattői temető.
Ezeknek a síroknak már nincsen gondozójuk? Kihaltak a hozzátartozók?
Világítás utáni két napban jöttem ki, hogy lássam, akkor látszik, hogy mennyire vannak leszármazottjaik. Úgy 50%-ának még van, de szerintem már idősek se ezért nem tudják helyreállítani, mert egy kőnek a helyreállítása néha 4-5-6 embert is megkövetel egyszerre, 5-6 kemény embert. Nagyon soknak pedig már nincs leszármazottja, vagy el vannak költözve, vagy a nagyvilágba szét vannak szóródva. Ezért kellene mi megcsináljuk. Így úgy látszik, mindenki másnak a sírját állítja helyre. De éppen ez a jó benne, hogy ezáltal még így a közösségépítő munka is, ami egyik nagy titkos vágyam, hogy a közösségért tevő munkának legyen becsülete itt Havattőn. Úgy néz ki, hogy jó kezdet ez.
Az akciót szakszemmel felügyeli dr. Kinda István, néprajzós, a Sepsiszentgyörgyi Széke Nemzeti Múzeum főmuzeológusa is. Milyen értékek vannak itt a havattői temetőben?
Elsősorban ezzel az akcióval a 19. századi régi homokkőből faragott sírköveket szeretnénk átörökíteni az utókor számára. A faluban az 1850-es évektől nagyon komoly kőfaragó családok működtek, akik nem csak a falu számára, hanem a környék, ilyen kisebb régió számára készítettek sírköveket, mintegy 15-20 faluba szállították a havattői homokkőből, vagy itthon, vagy az ottani helyszíneken kifaragott köveket. Ezek a mesterek sajátos motivumvilágot véstek rá a kövekre, mindegyik kő egyedi. A mai modern faragászat vagy képzőművészetnek is van egy olyan iránya, amelyik az anyagot nem erőszakolja meg, tehát ilyen szempontból modernek voltak ezek a kőfaragók is, a homokkőnek a természetes szépségét, formáját meghagyták, és ahhoz idomították a sírköre vésendő mondanivalót.
Milyen motivumokat találunk itt a havatői temetőben?
Elsősorban az elmúlással kapcsolatos egyetemes szimbólumokat lehet megemlíteni. Kétfele hajló tulipán, később fűz, ami leginkább megjelenik, de nem csak az elmúlással kapcsolatosan, hanem az emberrel kapcsolatos szimbólumokat is. Virág, jelképeket, koronát, a köveken körbefutó szalagos díszítés.
Melyik a legrégebbi sírkő?
Valószínűleg eddig még nem találtuk meg a legrégebbi, tehát 1840-es évekből, sőt az 1820-as évekből is találtunk köveket. Azt nem tudjuk, hogy korábban is, tehát az 1700-as években készítettek-e kőből faragott sírköveket, ilyet egyelőre még nem találtunk. Az is lehet, hogy fából készült sírjelek, tán kopjafák voltak akkoriban használatosak, ezt nem tudjuk, tehát semmi erre utaló nyomot nem találtunk. Valószínű, ezt majd a levéltári vagy egyházi forrásokba, szövegekbe lehet majd nyomon követni.
Ezek a homokkövek eléggé sérülékenyek, most felállítják, de konzerválni lehet-e? Vissza lehet-e hozni a feliratokat, mert legtöbben majdnem olvashatatlanok?
Sajnos azokat a feliratokat, amik lekoptak már teljesen, azokat nem tudjuk rekonstruálni. A cél az, hogy a földre esett, vagy földbe süllyedt, és így állandó nedvességben lévő köveket kiemeljük a felszínre. Természetesen itt is megvannak azok a korróziós hatások, hogy eső, jégeső, télen fagy, ami tönkreteszi ezeket. Sajnos ez a homokkő, ez egy olyan laza szerkezetű, porózusabb anyag, ami nem időtálló, de lehetőségeink szerint, vagy terveink szerint a legszebbeket konzerváltatni, restauráltatni szeretnénk, ami szakember segítségét igényli, és elsősorban pénz függvénye.
Több mint 100 évet már kibírtak ezek a sírkövek, még meddig bírják ilyen körülmények között? Meg lehet ezt satszolni?
A 70-es években készült fotókon látszik, hogy akkoriban kiemeltek jó néhányat ezekből. Elsősorban azért, hogy lefotózzák, másodszorban pedig azért, hogy megmentsék, ne merüljenek feledésbe. És ennek a 40 évvel ezelőtti akciónak köszönhetően láthatjuk ma ezeket, amik megvannak. Én úgy számoltam, hogy körülbelül egy olyan 150 darab sírkőről beszélhetünk. Ezeket mind megpróbáljuk felállítani. Mai napon valószínűleg nem fog sikerülni, nem is ez volt a cél, hanem az, hogy az embereket megmozgatva jó cél érdekében végülis a falunak a történelmi múltját állítjuk helyre jelképesen ezzel a mai palákával. Reméljük, hogy további 10 évekre fognak ezek a kövek a helyükön állni, és nem marad ennyiben, pályázni szeretnénk elsősorban ilyen konzerváló szerekre, és szakemberek segítségével a legszebbeket kipótolni kőpótló szerrel és impregnáló szerrel átitatva 10-15 évre mostani állapotában rögzíteni lehet ezeket a darabokat. Utána pedig természetesen még egyszer sorra kell kerülnie egy újabb ilyen beavatkozásnak. Van rá lehetőség, hogy további 50, akár 100 évre szakmai segítséggel ezek megmaradjanak.
19. századi sírköveket emeltek ki, és állítottak helyre Havattőn. Elhangzott riportunkban Dónát Istvánt, a Próhavattő Egyesület alelnökét, és dr. Kinda Istvánt, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusát hallották. Hangfelvételünk 2013. május 7-én a Gazda Élet című műsorunkban volt hallható.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szikra szemed, szeme fényét ne add tovább.
szeme fényét ne add tovább. Szemébe néz, ha mosolyom, arcába nézve meglelem, de senki más rá nem talál, csak kettőnké ez szerelem. Mint csillag ég, mint hárfa zen, élte kiszállsz, te láttad őt, folyó, hallottad énekét, csillag, huny be szikra szemed, szeme fényét ne add tovább.
Zajc Gabriellát hallgattuk. Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A Concord együttessel búcsúzom, a viszonthallásra.
Babáim árván dermedten állnak, szemükben holtan csillan a fény. Álmomban látom mozdulni őket, életre kell a játékvilág. Sok régi kedvenc, oly búsa hangjuk, hajukban rég elhervadt virág. Már nem tudunk, számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk. Hiába kérem, maradjanak egy percig csupán. Tudja merre, hová sietnek, egy csöpnyi lány vár rájuk talán. Innulnak már, sindermedten állnak, másféle játék lesz, ami vár. Elhagynak ők, s mit elvisznek tőlem, gyermekkorom. Nem tér vissza már. Fényt vinni szívedbe már nem tudunk. Számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk.